Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérem, az ige hirdetés alapigéjét. Ezékiel próféta sorait fogom felolvasni a 11. fejezetből, a 19 és 21. versek közül a következőképpen. Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük, eltávolítom testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik, hogy rendelkezéseim szerint éljenek, törvényeimet megtartsák és teljesítsék. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. A szívről pedig így szól az én Uram, az Úr. Akinek a szíve a förtelmes és utálatos bálványokat követte, azoknak a tetteit a fejükre olvasom. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a szívhez mi európai gondolkodás körben szocializálódottak, leginkább az érzelmeket társítjuk. De ahhoz, hogy Ezékiel sorait megfelelően értelmezzük, ahhoz tudni kell, hogy a zsidóság az érzelmeket valójában nem a szívhez kötötte, hanem inkább a veséhez. És a szív az az ószövetségi zsidóság számára inkább egy ilyen szellemi központ volt, vagy lehetne úgy is fogalmazni, hogy a szív volt az, ami kifejezte magát az embert, az emberségünknek a miben létét fejezte ki a szív. És ezt azért fontos végig gondolni, vagy látni itt az ige hirdetés elején, mert hogy Ezékiel nagyon sok költői képet használ ebben a külszívben, hússzívben, és nem mindegy, hogy ezeket hogyan fejtjük fel, vagy hogyan értelmezzük. Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük, eltávolítom testükből a kőszívet és hússzívet adok nekik, hogy rendelkezéseim szerint éljenek, törvényeimet megtartsák és teljesítsék. Ezékiel felkiáltása valamikor a babiloni fogság környékén fogalmazódik meg, és a babiloni fogság bár nagyon sok izgalmas dolgot rejt magában, két nagyon fontos dolgot meg kell állapítanunk ezzel kapcsolatban. Az első az, hogy a babiloni fogság az nem pusztán az Isten büntetése volt a zsidók számára, hanem valójában a zsidók nyakasságának a következménye. Ez az egyik. Tehát, hogy nem egyszerűen büntet az Isten, hanem egy logikus következménye a babiloni fogság a zsidók bűneinek. A másik, amit ezzel kapcsolatban viszont el kell mondanunk, az, hogy az Isten ezt a büntetést nem egyszerűen fenyítésként használja, vagy fenyítékként rakja a zsidók vállára, hanem tanít is általa, és formálja is a zsidóságot. A babiloni fogság 50-80 éve, attól függ, hogy honnan kezdjük el számolni, az első országrész elbukásától, vagy amikor az utolsó zsidókat is elvitték. Szóval a babiloni fogság 50-80 éve, az valójában arra tanítja meg a zsidóságot, és ez egy nagyon fontos tanulság számunkra is, hogy az Isten nincsen helyhez kötve. Addig az Isten a jeruzsálemi templomhoz volt hozzá szíjazva, ott lehetett őt imádni, ott lehetett neki áldozatot bemutatni, ott volt a kultusznak a központja is, és oda mindenkinek zarándokolnia kellett, aki az Isten hitét meg akarta élni. És az a babiloni fogság, ez megtanítja a zsidókat arra, hogy az Isten a távolban is Isten, az idegenben is Isten. Értsük ez alatt a kilométereket, mérföldeket, és értsük ez alatt az emberi léleknek a távolságait. Neki ott is van isteni hatalma, ahol mi nem is gondolnánk feltétlenül. És akkor itt jön elő Ezékiel felkiáltása a hússzívről, illetve a kőszívről, és ez valójában biztatásképpen fogalmazódik meg az Ószövetség népe számára. Jön az a pont, amikor az Isten ennek az egésznek, amiben mi most szenvedünk és senyvedünk, véget vett. Véget vett, mert lecseréli a mi kőszíveinket egy életképesebb, egy dinamikusabb, egy élettel telibb hús szívre. És akkor mi ez a kőszív és mi ez a hús szív? Nyilván nem szervát ültetésről lesz majd itt szó, és az Úristen nem a anatómiai tételeket közöl Ezékiel prófétán keresztül. Ezek itt költői képek, éppen ezért költői képekként kell rájuk tekinteni, de tagadhatatlan tény, hogy nagyon fontos teológiai megfontolások állnak a hátterükben. A kőszív, ahogy már így ránézünk és az anyagát nézzük, érzéketlennek tűnik. És ez a kőszív szimbolizálja az embert, aki csak magában gondolkodik, és saját magában gondolkodik. Nagyon izgalmas számomra ez a kőszív költői képe az Ószövetségben, kimondottan itt Ézékielnek, mert az a helyzet, hogy egy olyan korszakból kell visszanéznünk most egy közel 2800 éves szövegre, de 2500 biztos, hogy van, ami az individualizmusnak a kora. Nagyon sok mindent arról lehet, vagy nagyon sok mindent lehet hallani ma arról, hogy nekem mi jár, meg mi az én jogom, meg mi az, ami rólam szól, meg hogyan teljesedjek ki, és valósítsam meg önmagam. És az a helyzet, kedves testvérek, hogy ha most megnézzük ezt a 2500 éves szöveget, és felfejtjük mögé, hogy mit jelent a kő szív a történetben, akkor azt kell mondanom, amit a prédikátor mondott, szintén több mint 2000 éve, nincs új a nap alatt. Mert az emberiség alap bűnei, azok nem változnak, maximum csak új arcot öltenek, kedves testvérek. Az én alap bűneim sem változnak, maximum csak új arcot öltenek. És mi a kőszív? A kőszív az az, ami csak saját magával foglalkozik. Honnan indul el az egész történet? Megint vissza lehet kanyarodni Ádám és Évához, és ahhoz a fantasztikus eseményhez, amikor azt mondja a kígyó, hogyha esztek abból a gyümölcsből, akkor olyanok lesztek, mint az Isten, és akkor Évában hirtelen megfogalmazódik a gondolat, ami egészen addig nem volt még a fejében sem, hogy akkor meg kéne kóstolni azt a valamit. Mert hogy olyan akar lenni, mint az Isten. És kedves testvérek, amikor az emberi ént túlemeljük a saját értékén, és elkezdjük túlhangsúlyozni, akkor ne higgyük azt, hogy nem ugyanezt a bűnt ismételjük meg. Hát olyanok akarunk lenni, mint az Isten. Saját magunk számára. Ha a világot nem uralhatjuk Istenként, akkor legalább saját magunkat megpróbáljuk. Nekem ne szóljon bele senki az életembe, tudom én. Majd én eldöntöm. És ezek azok a fordulópontok, amikor az emberi makacság és az emberi büszkeség és karöltve az ember saját maga bálványává vésik át. És ez a kőszív, ami elkezd saját magában és saját magáról gondolkodni, és szépen lassan apránként érzéketlenné lesz a másikra. És kedves testvérek, hogyha a másikra érzéketlenné válok, mivel az ember alapvetően egy közösségi lény, és ez azt jelenti, hogy az Istennel, a teremtőjével szemben is közösségre hivatott, akkor ha én a másikkal szemben érdektelenné válok és érzéketlenné válok, akkor az Istennel szemben is érzéketlenné válok. És ez innentől kezdve egy ördögi spirál. Mert ahogy elfordulok az Istentől, valójában úgy fordulok el a másik embertől. Ahogy elfordulok a másik embertől, úgy nem fordulok vissza az Isten felé sem, és ez szépen lassan engem rögzít abban, hogy tényleg mindenki magából indul ki, csak az a baj, hogy szépen lassan mindenki magához is ér vissza. És ott vagyok én középpen. Ott van az én középpen. És nem gondolkozik abban, hogy mi. Nem gondolkozik abban, hogy mi van az énen túl. Nem gondolkozik abban, hogy az alázatvállalás, az együttérzés, az erre ráépülő szolgálatok, azok mennyivel tudják, vagy mennyire tudják gazdagítani az emberi életet, és hogy mennyivel, nem is azt mondom, hogy magasztosabb, inkább szebb élet az, ami nem csak önmagában való. Ami nem csak önmagáról szól. Ami képes arra, hogy csatlakozzon más élethez és más életekhez. És ez a kőszív. És tényleg nincs új a nap alatt. Ez a kőszív vitte a zsidókat Babilonba. És ez a kőszív az, ami felépíti a mi babiloni mélységeinket is. És hány és hány olyan helyzetet látunk a hétköznapjainkban, 2500 évvel vagy 800-zal Ézékiel után, ahol azt látjuk, hogy az egymástól való elidegenedés, az egymástól való elszeparáció, vagy szeparálódás az, ami győzelmet adat az emberi élet felett. De ugyanott vagyunk. Csak most már van hozzá technológiánk. Most már sokkal egyszerűbb ezt meglépni. És egy picit azt látom, hogy az emberi alapbűn az maradt. Elfordulás az Istentől, elfordulás a másik embertől. Nem változott semmi. mármint az emberi oldalon. De azért vannak itt fordulópontok. Mert hogy amikor Ezékiel azt mondja, hogy egy szívet adok nekik, új lelket adok beléjük, eltávolítom testükből a kőszívet és hússzívet adok nekik, akkor ő pont arról beszél, hogy az, ami a zsidóságot a fogságba vitte, az az Isten döntése után, vagy nyomán meg fog törni, meg fog szűnni. Azt az Isten lecseréli. Azt az Isten egész egyszerűen meg fogja jobbítani, és innentől kezdve az ember számára megint ott van a remény arra, hogy ne a saját bűneinek a súlya alatt éljen, ne azoknak a következménye szerint kelljen nyomorognia, hanem megtalálja a kapcsolatot az Istennel. És kedves testvérek, itt meg kell állni egy pillanatra, mert húsvét után első vasárnap vagyunk. Meg fehér az oltárterítő. Mert hogy ez még egy Krisztus ünnep, amin ma jelen vagyunk. És hogyha a húsvétot visszanézzük, vagy a húsvétra visszatekintünk, akkor nemes egyszerűséggel azt kell mondani, hogy a húsvét az nem lehet a keresztény ember számára nem fordulópont. És itt most nem a naptárba a piros betűvel bevésett ünnepnapról beszélek, hanem arról az eseményről, ami a húsvét maga. Az nem lehet nem fordulópont. Jön az Istennek a változása, az Istennek a változtatása, picit játsszuk a szavakkal, az Istennek a megváltása. És ez igenis változtat az ember életén. Amikor Ezékiel még a babiloni fogságra összpontosítva és koncentrálva fogalmazza meg az Isten megváltásának a lehetőségét, akkor ő még csak közvetve gondol majd a krisztusi megváltásra. De azért, mert ő közvetve céloz, attól ez még a Krisztusnak egy előképe. Mert a babiloni fogság, ahogy az egyiptomi fogságból való szabadulás is, az valójában a Krisztus vezeti fel, a Krisztusra mutat. A bűnök igájának a megtörését és letörését mutatja már előre, hogy mi fog történni a Krisztusban. Az Isten tud szabadítani Babilonból, és tud szabadítani a bűnöknek a zsoldja alól. Ha elfogadom, ha befogadom, ha elkezdem átélni azt, hogy mit jelent az a hús szív, amit ő belém akar oltani, ami dobog, ami együtt érez, ami él, az Isten szerinti élet szerint él, vagyis együtt érez, vállalja a közösséget. Hát nem hiába az a legfontosabb imádságon, kedves testvérek, hogy mi atyánk. Nem a tied, nem az enyém, nem az övé. A mi atyánk. Ha az ember közösségi lény, már pedig az, akkor nem tudja a hitét egyedül megélni. És ez a hiszek én a magam módján, meg megy majd nekem gyülekezet nélkül is 21. századi felfogás, ezt én el tudom fogadni filozófiai síkon, de nem tudom elfogadni a hívő embernek a hit síkján. Mert a keresztény hit, kedves testvérek, az sosem volt, sosem lesz magányos teljesítmény. Azt nem lehet egyedül megélni. Ha nincs gyülekezet az ember háta mögött, akkor nem lesz hitélete. Ha nincs egy gyülekezet, ahova én be tudom hozni saját magamat, úgy, ahogy vagyok, mindenestül. A bűneimmel, az előnyeimmel, a fájdalmaimmal, a kínjaimmal, a boldogságaimmal, az örömeimmel, akkor nem fogok tudni a hitben fejlődni, akkor nem fogok tudni a hitben megerősödni, akkor nem fogok tudni az Istennel kapcsolatban maradni. Nem is olyan rég szegezték nekem azt a kérdést, valahol így beszélgetvén, hogy miért van az, hogy az evangélikus egyházban is egyre kevesebb a lelkész szentelés, mikor itt házasodhatnak a lelkészek. És hogy akkor hogy függ ez az egész egymással össze, mert az olyan természetszerű magyarázatnak tűnik, hogy azért kevés a papszentelés a katolikusoknál, mert hát szegények cölibátusban, jaj. És az a helyzet, kedves testvérek, hogy a cölibátusnak semmi köze a lelkészi szolgálatnak az elvállalásához. A cölibátus senkit nem tart vissza, ahogy a házasság sem tart senkit vissza a lelkészi szolgálat elvállalásától. Van egy nagyon fontos tényező. Van egy gyülekezet, amiben a hívást meg lehet kapni. Mert igen, az Isten hívja az embert belsőleg, de ahhoz, hogy ezt a belső elhívást meg tudjuk erősíteni, ahhoz kell az a külső közeg, ami ebben engem megerősít és megtart. Ahol a hitemet megélhetem. Amikor én teológus voltam, akkor a teológián nagyon sok olyan lelkész jelölt volt, az én évfolyamomban is, akik velem együtt prozeliták voltak, tehát betértek, és sokan voltak közöttük olyanok, akik nem más felekezetből tértek be az evangélikus egyházba, hanem a semmiből. És azt kell mondanom, hogy most azokból lett lelkész, akik a teológia évei alatt, vagy már előtte úgy keveredtek be az evangélikus egyházba, hogy, hogy gyülekezetre találtak benne. És aki a gyülekezeti tagságát meg tudta élni a lelkészi szolgálatra készülvén, az lelkész lett. Akinek meg volt egy ilyen szalmalánk fellángolása a hitéből fakadólag, de nem volt hozzá gyülekezet, ami megerősítse és táplálja ezt a lángot, az nem lett lelkész. És miért hozom ezt a példát? Azért, mert mi papok és lelkészek alapvetően természetszerűen vagyunk reprezentánsai annak a felekezetnek és annak az egyháznak, amiben élünk, amiben szolgálunk. De a kedves testvérek ugyanúgy szolgálatot végeznek, mert a gyülekezeti tagság vállalása szolgálat. A hit felvállalása szolgálat. Nem biztos, hogy ennyire reprezentáns módon, mert nem aggatunk mindenkire Luther kabátot, mert nem zavarunk mindenkit egy 6 éves egyetemi képzésre, mert nem várjuk azt gyülekezeti tagoktól, hogy kereszteljenek, eskessenek, prédikáljanak. De az, hogy gyülekezethez, vagyis az Istenhez tartozom, az szolgálat. És ebben a szolgálatban csak akkor tudok fejlődni, csak akkor tudok megerősödni, a hús szívem szerint élni, hogyha van egy közeg, ami engem ebben megtart. Ami segít abban, hogy fejlődjek. Mert amikor jön az Isten szerinti változás az embernek az életében, az kapcsolatokon keresztül kell, hogy változást hozzon az embernek az életében. Az Isten kapcsolatomban történik változás. Az, hogy én nem hittem, és most hiszek, az Isten kapcsolatbeli változás. Az, hogy gyenge volt a hitem, és erősödik, az Isten kapcsolatban való változás. És ez az a kapcsolat, ami aztán hatást gyakorol az emberi egyéb kapcsolatokra, de ezek visszahatnak. Minél közelebb vagyok a másik emberhez, annál közelebb vagyok az Istenhez, mert a másik ember az Isten képére van teremtve. Hát abban az Isten kép más a munkálkodik, általa az Isten tud szólni. Nem biztos, hogy észreveszi, nem biztos, hogy tudja. Én se tudom. Sok esetben magamról, hogy mikor használ az Isten, meg mikor nem használ az Isten. Olyan sokszor vagyok úgy, hogy állok a templom ajtóban, és olyan szépen beszélt a tisztelendő úr, és közben azon gondolkodom, ebben most mi volt, ami célba ért, mert hogy én erőlködtem benne, az biztos, hogy nem tudtam belerakni azt, amit én gondoltam, hogy kellene, az is biztos. Hál' Istennek ott van még a Szentlélek, aki tőlem függetlenül működik. Nem mindig tudja az ember. De az biztos, hogy közösségben létezünk. És közösségben erősödünk. És amikor hús szívről beszélünk, ami az Isten szerinti élet szíve, akkor az egy közösségi szív. Az a mi atyánk szíve. Egy szívet adok nekik. Nem tudom az összehallást nem észrevenni a főpapi imádság és Ezékiel sorai között. Akkor Jézus azt mondja, hogy egyek legyenek, ahogyan mi. Szépen lassan indul az ember életében a változás, amikor az Isten hitét elkezdik komolyan venni. Ez egy fejlődési folyamat. Vannak benne néha visszaesések is. De amikor az ember elkezd az Istennel foglalkozni, elkezdi az Isten hitét komolyan venni, akkor ott olyan folyamatok zajlódnak le a háttérben, amik az embernek a személyiségét alapjaiban változtatják meg. Mert hogy ki van iktatva a kőszív, és jön a helyére a hússzív. Alapjaiban változtat engem meg az Isten. Felismerek bűnöket, amikre addig nem is gondoltam bűnként. Nem is gondoltam problémaként. Elírtam valahova, hogy hát jó van ez így. Megtanulok értük bocsánatot kérni. magamtól, a másiktól, meg a Jóistentől. Megtanulok bocsánatot adni. Az egyik legnehezebb kihívása a keresztény életnek, kedves testvérek. Mert gyűlölni, haragudni mindig sokkal könnyebb. De megbocsájtani, az már kihívás. És ezt megtanítja a hús szív az embernek. Hogy elengedjem, és feldolgozzam, hogy elfogadjam, és hogy azt a megbocsátást, amit én kaptam a Jóistentől, azt továbbadjam a másiknak. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkit össze-vissza kell puszilgatni, aki engem vérig sértett. Ez már egy félreértése a megbocsátásnak. Ez a tüskék elengedéséről szól. Arról, hogy nem hagyom, hogy tovább mérgezzen engem, meg a közösségemet, az, ami bennünk és közöttünk fennáll. És szépen lassan odafordít egymáshoz bennünket az Isten saját magához. Jön a fordulat az isteni döntés nyomán. És ez a fordulat, ez a Krisztusban látszik a legerőteljesebben. Nem akarja az Isten a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük. Azt mondtam a felvezetésben, hogy a szív az Ószövetség embere számára inkább az embert fejezte ki. Hát itt jön rá a refrén, új lelket adok beléjük. Nem a kőszív mindenkitől elforduló, csak saját magára figyelő lelkét, hanem a mi atyánk lelkét. Azt a lelket, ami igenis képes együtt érezni. Azt a lelket, ami igenis képes irgalmat és kegyelmet gyakorolni. Azt a lelket, ami képes a másik emberhez odafordulni, és nem azt nézni, hogy milyen billogokat lehet ráaggatni, hanem a bűnei és a billogjai árnyékában megnézni magát az embert. És ez, ami szépen lassan bennünket egymás felé fordít. A hússzív nem kőből van. A hússzív az dobog az élet szerint, az Isten szerinti élet okán és szerint. És aztán a kettő között óriási különbségek vannak. És itt van még egy utolsó dolog, amit el kell mondani ezzel kapcsolatban, hogy amikor az Isten cseréli a mi szíveinket és új lelket önt belénk, akkor kedves testvérek, a megváltást nem rákényszeríti az emberre. Nem parancsba adja. Nincsen valami mennyei ukász, amit nekünk ezzel kapcsolatosan végre kell hajtani. El lehet felejteni azt, hogy a hit az teljesítményekből áll fel. Mert nem ez történik. Indulatot ad. Jó indulatot. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Ez történik. Szépen lassan az Isten, ahogy a maga formájára és képmására megteremtett, hogy szépen lassan a bűneimből engem kiforgatva, bennünket kiforgatva, ebben egymást erősítve, a maga képmására meg is vált. És lesz az ember, embernek nem csak farkasa, hanem testvére. És akkor kinyílik egy olyan világ, amit eddig nem ismertünk. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, van, hogy a kőszív még veri bennünk a tamtamot, és hangosan próbál ellened dobolni, lázítani, téged félre söpörtetni. Irgalmadat kérjük, hogy észrevegyük azt a lelket, amit te belénk szeretnél önteni. A lelket, ami nem kötelező. Nem kényszer, meghívás az örök élet kegyelmére, a te bűnbocsánatod irgalma által. Amen.